fiatal lelkészek voltunk, még akkor épült a tahi missziói tábor, és Ecsedi Aladár lakásába húzottunk meg néhányan, ő volt annak a missziói telepnek az ihletője, építője, a föld összekordulója, és az egyik szobát kirámolt, és ott húzottunk meg néhányan, Jó Sándor, Madarász Lajos, kis Hatolkai Árpád, Nemezes Mária, már csak talán ketten élünk ebből a gárdából, Ecsedi Aladár meg én. És mindig kaptunk egy tál ételt Ecsedi Aladárnétől, akkor még élt, és utána ő sose jött le közénk eltűnt. Előbb azt hittem, hogy ez valahogy ahogy a régi magyar paraszt családoknál szokás, hogy az asszony terít, áll a sarokba is eltűnik, talán valami ilyen hagyomány. Azután rákérdeztünk, hogy hát hol van a feleséged, Aladár bácsi? És azt mondja, a Hokkedlin. Nem értettük, aztán ő elmagyarázta, hogy egy nagyon kis ócska parókia volt az akkor. A fürdőszoba egyik sarkában volt inkább egy kis sámli, mint Hokkedli, és a nagy nyüzsgésbe, mert azon a parókián mindig nagy nyüzsgés volt, amikor elfáradt és csöndre volt szüksége Ecsedi Aladárnének, bemenekült a fürdőszobába, magára csukta az ajtót, és rákuporodott a Hokkedlire. Hát azt nem mondja valaki, hogy legalább egy Hokkedlie, egy sámlia nincs, amit akár egy spác sarkába, vagy egy fürdőszoba szögletébe, hogy ne mondjak más helyiséget, valahova le ne tehetni, ahol egyedül lehet, mert az Isten mindenütt ott van, még amott is, mindenütt, ahol én vele akarok lenni, és egyetlen egy hely van, mód van, ahol le lehet csillapodni. Én ma kétszer is kiszaladtam a kertem sarkába, az úgynevezett szaletlibe, csak üldögélni egy kicsit, mert szükségem volt rá. Csillapodjál le az Úrban, és várjad őt, aki csak egy kicsit elkezdi várni, afelé megindul, vagy mint érzés, vagy mint oldódás, vagy mint egy csöndes békesség, vagy beugrik, így mondom ezzel a csúnya mai szóval, egy ige, vagy előjön, vagy leereszkedik titokzatosan, beereszkedik a lelkünkbe. És igazán nem kegyesen mondom, tessenek el hinni, a legmélyebb tapasztalatból, hogy csillapít. Hát persze ilyen is van. Most arra a fiatal emberre gondolok, aki magyarázta, hogy hova kell a fákját bedobni. És magamra gondoltam, mert az ember akaratlanul fákjákkal szaladgál, láthatatlan tüzekkel, szívében, kezében, nyelvében, hangjában, szavában, amit hol ide dob csóvaként, hododa. A második gondolat, amit üzen, én csak a postás vagyok. De én is fölbontottam magamnak ezt a táviratot. Szűnj meg haragottól, hagyd el heveskedésedet, ne bosszankodjál. Csak rosszra vinne. Csak rosszra vinne. Tényleg rosszra visz. Aki azt a másik tudományt is valamelyest ismeri, amivel foglalkozom, a lélektant, azt tudja, hogy minden bosszankodás valahol a testünkbe lerakódik, kinek hol van a gyönge pontja. Van, aki fölpuffadt tőle, van, akinek az emésztése zavarodik össze, van, aki nem kap lélegzetet, van, akinek nőni kezd a strumája, és így tovább. Olyan jó, hogyha ott is van villámhárító, nekem van. Csodálatos villámhárító. Sokszor füstölgök, de a füstölgök egy csodálatos villámhárító, mindig levezet. Hangtalanul. Ez a művészet. Minél jobban bosszankodom, ő annál csöndesen. És ettől lehet meggyógyulni. Egy házasság egyik csodálatos misztérium, testvérek. Ne haragudj, édes, hogy kiprédikál. No, testvérek, ez az. Tényleg rosszra visz. A lelkészéhez becsöngetett valaki, és bocsánatot kért, hogy nincs előre bejelentve, de meg kellett állni az ajtaja előtt, mert ügyvédhez ment, ezért meg ezért elválni akar a feleségétől. És mikor hirtelen meglátta a 20 éve már nem látott lelkésze nevét valahol kírva, nem is tudta, hogy már ott lakik, akkor becsöngetett és leült vele szembe, és kérte, hogy ajánljon már neki, mert már régebben lakik Újpesten egy jó ügyvédet. A beszélgetés vége az lett, hogy ajánlott egy jó ügyvédet, aminek az a neve, hogy Paraklétosz. Az ügyvívő, az Isten szent lelke. A beszélgetés végén visszament a palotai állomásra, és szépen hazament. Nem kereste az ügyvédet, mert egy jó ügyvéd címét kapta, sőt, elkezdtek hármasban beszélgetni, megtárgyalták a problémát, és a jogi problémából lelki probléma lett. Többé-kevésbé megoldódott, vagy megkezdett, elkezdett valami oldódni, és hadd higgyem, hogy tovább oldódik. És végül szinte befejezésül, de befejezésül, hát minek húzzam. A lélek úgy is mondja tovább. Olyat mondok, amit a hegyi beszédből tudunk, amit egy sorozatban egy egész este mondtam, aminek alapján igét hirdettem. Az a boldog mondás, amit Jézus a hegyen mond, hogy boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet, az itt van a Zsoltárban. Ott Jézus idéz egy Zsoltárt. Ha valaki nem tudta volna, az egy ennek a Zsoltárnak egy sora. És Jézus kívülről tudta a Bibliát, nagyon jól tudta a Bibliát. És valaki egyszer azt mondta, hogy ez a legképtelenebb ige. Ez. Én már akkor is elmondtam, ma se tudok más mondani, hogy egyszer rábukkantam az eredeti görög szóra, itt a praius, vagy praius szó, bocsánat, hogy itten tanítgatok, de ezt több helyen elmondtam, leírtam, és most is, akinek nem tudná, hadd mondjam el, hogy maga Plátón gyakran használja, a nagy bölcselő ezt az igét, és írt egy nagy könyvet, az állam, a politeia, hogy milyen legyen az állam egyik legnagyobb munkája Plátonnak, és abban szüntelen azt írja, hogy az állam vezetői praiszok legyenek, azaz szelídek. Tudnék, az eredeti klasszikus görögben ez a szó azt jelenti, hogy az erőszelítség. Akik olyan erős ember legyen az állam vezetője, kívánta Pláton, aki üthetne, de nem üt, parancsolhatna, de kér. Vezényelhetne, de elől halad csöndesen. Aki ökölbe szoríthatná a kezét, de kinyújtja és a másik felé vagy simogat. Szóval az erős szelíd, nem a, mi azt mondjuk, hogy szelíd, akkor valami behúzott nyakú, riad, tinyetunya, sitesutya alakot képzelünk, nem. Amikor Jézus itt ezt idézi, hogy boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet, akkor azt jelenti, hogy vagy ezek az erős szelídek fognak egyszer az állam élére kerülni, vagy nem lesz örökség. Ha nem az erős szelídek kerülnek a helyükre, a világ vezetői székeibe, akik megnyomhatnának egy rakétaindító gombot, de nem nyomják meg. Akik azt mondhatják, hogy előre, de azt mondják, hogy lábhoz a fejbe. Akik azt mondhatnák, hogy eldobni a fákját, és ők azt mondják, hogy eloltani a tüzet. Testvérek, és ezek a boldogok, és ezek tehetik a földet boldoggá. Ez a harmadik üzenet. Három dologért kellene most imádkozni, és én nagyon kérem a testvéreket, mert nagyon nehezemre esik a beszéd, nehezen veszem a lélegzetet. A lélegzetet folytassuk imádságban. Három dologért imádkozzunk, hogy csillapodjunk le. Nekem is nagyon le kell csillapodnom. Csak amit elmondtam, az elég, hogy az embert földulja, meg az, amit egy hét alatt hall összezúzott életektől, elég, hogy az ember föl legyen háborodva. A másik, szűnjünk meg haragunktól, mert rosszra visz, bennünket visz rosszra, nem a másikat. Keressük meg a, ugye szabad idéznem, kiki a maga hokedliét, vigye arra a helyre, ami még becsukható. Jézus nagyon ajánlja azt a kis kamrácskát, hogy menj be oda, az Isten titkon néz téged, mert csak ott, és ahol megfizet néked nyilván, majd ott benne a kamrácskába, egy csodálatos szép görög szóval, a misztériumba ott titkon együtt vagy, és majd kint nyilvánosan fizet meg, békességgel, elővel, csönddel, meg azzal, hogy veled járok, és nem repül el a fákja, és nem lesz a másik testvér büdös, vagy büdös román, vagy büdös magyar, vagy büdös cigán. Mert arrébb néhány ezer kilométerrel már mi vagyunk a cigán. Három dologért imádkozunk. Csillapodásért, a harag megszűnését, és hogy a szelíd erősek legyenek azok, akik irányítják a világot, és a mi magunk is világában is próbálgassuk meg a szelídség erejét, ahogy tudjuk, ahogy telik, ha meg tudunk szűnni valahogy haragunktól, ha előkerül a kis sámli valahol, és merünk még csöndben lenni, mert csak ott szól a békesség Isten. Amen.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.